Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntök minden katolikus hívőt és minden jó akaratú embert, fogalmazott Székely János a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke köszöntő szavaiban. Hozzátette, egy gyönyörű és óriási küldetést kaptam, hogy az emberiség legnagyobb, leghatalmasabb kincsét, a szeretet kincsét képviseljem, sugározzam. Ennek legyek Magyarországon arca, apostola. Egy olyan küldetés, ami minden emberi erőt felülmúl. Bízom az Úristen kegyelmében, püspöktársaim segítségében, a Pócsi szűzanya a magyarok nagyasszonya oltalmában. 3 millió forintot ajánlott fel a kormány a Hungary Helps programon keresztül az ökumenikus segélyszervezetnek az afganisztáni földrengés túlélőinek megsegítésére. A távirat irodához eljuttatott közlemény szerint kedden erős utórengéseket tapasztaltak Kelet-Afganisztánban, amelyet a vasárnapi földrengés által érintett tartományokban érezhettek a legerősebben. Az ökumenikus segélyszervezet felmérése alapján az átmeneti szálláshelyeken túl krízis élelmiszerre és higiéniai termékekre van leginkább szükség. A segélyakció keretében több mint 6000 földrengés károsult részesül egy hónapra elegendő alapvető tartós élelmiszerben. Magyarország egy olyan ország, amely nem a világ blokkosodásában, hanem egy globális együttműködésben érdekelt. Számunkra az Európán kívüli két legfontosabb beruházási, kereskedelmi és gazdasági partner az Egyesült Államok és Kína. Így mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Kína és az Egyesült Államok is jól kijöjjenek egymással, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egy jó kínai-amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek, és mindig örömmel vesszük tudomásul, hogyha felső szintű kapcsolatfelvétel történik a két ország között, és reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban az Egyesült Államok és Kína együttműködése is jelentős javuláson megy majd keresztül, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Csak a megfelelő műszaki állapotú autóbuszait állítja forgalomba a BKV, közölte a közlekedési társaság, miután lezárult az augusztusi tűzesetek után indított átfogó műszaki vizsgálat. A távirat irodához eljuttatott közleményükben hangsúlyozták, minden nap ellenőrzik a forgalomba kerülő állományt, olyan busz nem kerülhet ki a garázsokból, amelyen bárki is veszélyben van. A járművek heti, negyedéves és éves műszaki vizsgálatokon is átesnek. A feltárt és szükséges javításokról azonnal gondoskodnak a társaság szakemberei, írták. Ahhoz, hogy a magyar utakon végre bekövetkezzen egy szemléletbeli rendszerváltás, első lépésként jó lenne belátni. A közlekedési szabályok átlépésével senki sem csak a saját életét veszélyezteti, írta az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Lázár János a bejegyzésében úgy fogalmazott, aki a közutat versenyzésre használja, aki nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait, kikapcsolja a jármű vezetés támogató rendszereit, vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör. Ökoszisztéma és reakciós szolgáltatásaikkal a városi erdők az élhetőség nélkülözhetetlen feltételei, mondta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a Pilisi Parkerdő ZRT sajtótájékoztatóján Budapesten. A Városi Erdő Fejlesztési Program kőbányai projektjének bemutatóján Zambó Péter hangsúlyozta, Magyarországon az állam céltudatosan foglalkozik az erdőkkel, az állami erdőgazdaságok 22 ezer hektár parkerdőről gondoskodnak. Budapesten az erdők területe többszörösen meghaladja a parkokét, ezért nem mindegy, milyen kezelésben részesülnek. Ma az egyik legfontosabb megoldás a folyamatos erdőborítottság, az örök erdőgazdálkodás, amely Budapesten is kiemelt jelentőségű. Végül az időjárásról. A pára és a köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyol felhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között várható. Délkeleten keleten lesz a legmelegebb idő. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyó-Szentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Regnum Marianum és az Antiochia közösségek sajátosságait mutatjuk be.
Én Andrejszky Toma vagyok, közlekedésmérnökként dolgozom főképp. 20 éve vagyok Regnumi a Cankó közössége által, és a Vöcsköket 8,5 éve vezetem, 16 éves sutyó gyermekeim vannak, nagyon szeretem őket. Így kötődünk valahogy a Regnumhoz. Hát 1898-ban elég régen alapították a Regnumot, és azóta nagyon sokat alakultunk, hogy mi is a célunk, meg hogy is épülünk fel. Az elején papi közösségként indult, és hamar rájöttek, hogy az ifjúságnevelés az, ami talán a fő célkitűzése lehetne a Regnum Marianumnak, de ebben is nagyon sokat formált főleg a kommunizmus, ami alatt a regnumi perekben annyi atyát bebörtönöztek, hogy kezdetben a papi közösség vezetéséből át kellett, hogy folyjon a civilek kezébe a regnumi csapatok vezetése, és a mai nap is inkább ez az aktívabb, hogy civilek, egy férfi és egy nő vezetnek egy nagyságrendileg 10-14 fős kis csoportot, jellemzően 9-10 éves kortól 18 éves korukig, és utána valamiféle nihil következik, amit majd még később erre visszatérünk. Körülbelül 3000 fő tartozik ma a Regnumból, de ez a 3000 fő, ez együtt leginkább a DESZ 8-on szokott találkozni. Minden évben december 8-án Szent István Bazilikában jövünk össze ünnepelni a szeplőtelen fogantatás ünnepét, illetve még a majál is az, ami egy ilyen közös rendezvényünk. És ez a 3000 fő, ebben a papok benne vannak, a házasok, az idősek, a nagyon kicsik, És igazából, amit konkrétan szűkíthetnénk Regnumra, az mondjuk egy nagyságrendileg 100 darab kis csapat vagy kis közösség, ahol ténylegesen az ifjúság nevelés történik a valamennyire Regnuminak mondható pedagógia vagy elvek mentén. A Regnum erőteljesen Budapesthez kötött, kezdetben onnan indult, aztán ugye a kiköltözések révén elkezdett így tágulni az agglomerációk felé. Zsámbék irányába, Gödre, most már Fótra, Pilisiek is egyre acélosabban vannak jelen, illetve van még egy ilyen csodálatos mellékágunk Sopron, ahol néha erőteljesen rácsodálkozunk, hogy még mennyire közelebb vannak a gyökerekhez néhány esetben, mint mi magunk Budapesten. Az ifjúságnevelés tehát a fő feladatunk, és ez a hármasság, hogy felnőtt keresztény magyar fiatalokat, és hát katolikus keresztény magyar fiatalokat szeretnénk nevelni. Ez az, ami leginkább megjelenik a kis csoportonkon, vagy ez az, aminek a leginkább jó volna megjelennie, vagy amit a leginkább szeretnénk, hogy megjelenjenek a kis csoportokon. Cserkész pedagógiával működünk, vagy azzal dolgozunk. Az 1908-as év... Vagy nagyon jó vagyok Regnum töréből, miért maradt meg ez? Tehát a regnumi atyák is hozták be Magyarországra annó a cserkész pedagógiát, és ez nekünk nagyon megtetszett akkor, és 1910-ben volt egy vági tutajút, ami egy ilyen legendás kirándulás, inkább legendás tábor volt, ami így megnyitott egy új dimenziót a Regnumnak, ami a mai napig egy nagyon fontos elemünk, az az, hogy így kimegyünk tulajdonképpen a pusztába, hogy kimegyünk az erdőbe, kimegyünk táborozni, ott valahogy keressük a gondviselést, és nekem van egy olyan erős érzésem ezzel kapcsolatban, hogy bár tudunk egy csomó mindent mondani arra, hogy ez miért jó, meg miért működhet, de tulajdonképpen azért csináljuk, mert egyszer bejött, és ez azóta működik. Tehát, hogy azért visszük ki a gyerekeket az erdőbe, mert ott így történik valami, ott így kézzel fogható az Isten, és hál' Istennek ez elegendő, hogy oda megyünk. Úgyhogy ez az erdő szeretet, ez közel áll hozzánk, és ide nagybetűkkel felírtam még magamnak a csövezés kifejezést. Tehát, hogy amikor mi erdőbe megyünk, akkor jellemzően nem az a fő törekvésünk, hogy így a legkényelmesebb körülményeket megteremtsük. És én másfél éve voltam gyalogos vándortáborban az enyémmel, és a legjobb szállásaink azok voltak, amiket így az erdő közepén így, hát itt jó lesz, így egyet bárhol lehet aludni alapon, és hát ez tényleg sokkal közelebb áll mondjuk a csövezéshez, mint a sok nap alatt felépített cserkésztáborok, amik egyébként zseniálisan néznek ki mellette. A Regnum lelkiségével kapcsolatban szerintem nagyon sok pozitív csíra és sok változás történt az elmúlt években. Én nyilván az elmúlt évekre látok rá, ezért a nagyobb távlatokról kevésbé tudok beszélni, de főként a vezetőképzőkre elmenni hajlandó emberek, akik úgy rendelkeznek olyan energiákkal, amiket hajlandók a közösségi közösbe is betenni. Ő általuk indultak be olyan évről évre visszatérő, vagy hónapról hónapra visszatérő események, ahol így fórum van arra, hogy az Istenhez is így együtt közeledjünk, nem csak kis csoportos szinten, hanem nagyobb szinteken is. Például minden hónap 3. kedjén ilyen hajnali roráta jellegű misére lehet fakultatívan összejönni, általában a Városmajori templomban. A Dec 8-as ünnepség előtt van egy 24 órás szentségimádásunk, amit ahova rengetegen el szoktak menni. Az angyalról lehet, hogy már hallottak a budapestiek, egy adventi és nagybőti gyónási alkalmak, ennek a rövidítése, és általában 15-20 pap gyóntat 4-5 órán keresztül nagyon nagy mennyiségű embert, és ebbe is a Regnum bele tudja tenni az energiáit, és nagyon sok regnumi el tud erre jutni. A Regnum felső vezetésének a vágya, hogy elmozduljunk valamiféle spiritualitás és nagyobb lelkiség felé, az így főleg ezekben a programokban tud bontakozni. A vezetőképzést említettem már, ez egy nagyon fontos Regnum szívdobbanásait meghatározó motívum. Van egy műhely nevezetű vezetőképzőnk, ami nagyságrendileg egy 12 évvel ezelőtt indult, és egy rövidebb, gyakorlatiasabb képzést kíván nyújtani. nem megspórolva azért a lelkiségi tartalékokat sem. Ezzel szemben a patkoló, ami már egy sokkal nagyobb múltra nyúlik vissza, ugye Varga Péterhez is kapcsolódva, és a Veron lányát pedig én vezetem. Fornai lányok a legnagyobb királylányok, és a patkoló pedig egy másfél éves képzés, a műhely egyébként kezdetben fél éves volt, most arra egy évesre dúzzat. A patkoló egy másfél éves képzés, ami nem is annyira gyakorlati vezetésről, mint felnőtt keresztényi válásról szól, és teológiát, erkölcstant, hát mondjuk a pedagógus, tehát vannak vezetéshez kötődő moduljai is a patkolónak, de sokkal hangsúlyosabb ott a lelkiség. Például ott van a jezsuitákkal közösen egy 8 napos csendes lelki gyakorlat a patkoló nagy elcsend címszó alatt. Úgyhogy ezek nagyon nagy lelki GDP-ket tudnak termelni, és ezért vigyázunk is rájuk. Felírtunk néhány problémát, amik a regnumot viszonylag nem is meghatározzák, de úgy mozgatnak bennünket. Egyrészt a növekedés egy nagy kihívás nekünk, főleg amiatt, hogy a regnum az nem egy pedagógia. A cserkészetnek olyan irányelvei vannak, és olyan leírtsága, hogy az, hogyha Manchesterben elkezd valaki amentén egy cserkész csapatot alapítani, akkor, és azok mentén csinálja, akkor így bátran mindenki azt mondja, hogy igen, ez cserkészet, király, és mi együtt vagyunk, és közösségben vagyunk. De a regnumban nagyon-nagyon fontos nekünk a személyesség és a személyes kapcsolat. Emiatt nagyon sok gondolkodás folyik arról, hogy mi az a növekedés, amit megengedhetünk magunknak, amit elbírunk, ami mentén még megmarad a személyesség. Sopron jelenléte az most gyógyító vagy széthúzó, hogy őket mennyire ismerjük, mennyire nem ismerjük, és ebben nagyon kell keresnünk így a Szentléleknek a hívását, hogy merre mozduljunk el. A vezetőknek a kiégése talán az, amit ide második pontnak felírtam, mert hogy amit a vezetőinktől kérünk, vagy amit nem is kérünk, ami úgy kialakul, hogy nagyon ideális volna, az sok esetben nagyon irreális. Én 8,5 éve vezetem például a Vöcsköket, és egy nagyságrendileg 10 év az, ami alatt mondjuk a legkisebbektől az ember végig tudja vezetni azt az adott népet az önállósodásig. Ha létrejön az önállósodás úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgyhogy ez a fajta elköteleződés, ez abszolút nem elvárható, és nagyon fontos, hogy ezt megbecsüljük. És itt a vezetők kiégése pont alatt talán azt is el lehet mondani, hogy még nagyon keressük az eszközöket arra, hogy ezt igazán meg tudjuk becsülni. Tehát, hogy kellően tudjuk ünnepelni és szeretni az önkénteskedéseinket. És ugye az a fura helyzet, hogy aki a regnum vezetősége, mondjuk a hatok, vagy vannak helyi elnökök, vannak rétegvezetők, ők is ugyanolyan önkéntes alapon dolgoznak, és hogy ennek a kultúráját valahogy jól kialakítsuk, hogy az amúgy is önkéntes munkát végzők megköszönik a másik önkéntes munkát végzőknek a munkájukat, és ez oda-vissza is megtörténjen, és ne valami protokoláris alapon, ez még így formálódik bennünk, de ebben is van vágy, hogy valahova eljussunk. Nyilván itt az intézményesedés is egy fontos kérdés, mert ahogy nőnek a méretek, úgy egyre nehezebb egy regnummajálist megszervezni. Egy napot, ahova mondjuk 1000-1500 ember eljön, és akkor, hogy ott csak kaja legyen, meg helyszín, meg ilyenek, az már önmagában jó problémákat hoz. És még a senior regnumnak a kérdése az, amin évek óta nagyon sokan, nagyon sokat gondolkoznak és dolgoznak, hogy mi lesz azokkal, akiknek önállósodott a csapata, esetleg felbomlott a csapata, és nem kezdenek vezetésbe. Tehát a nem vezető regnumi fiatalok, ők tudnak-e tenni a közösségért, őket meg tudjuk-e szólítani, hogy tegyenek a közösségért, és ezt nagyon keressük.
5,5 éve vagyok heti rendszerességgel a csapatommal, előtte 2 évig voltam. Ilyen havi rendszerességgel találkoztunk a gyerekekkel, akkor még óvodások voltak, és egy kicsit így bele akartuk őket szoktatni az egészbe, hogy megtapasztalják, hogy milyen egy ilyen kvázi regnumi csapat. És 2013. szeptemberében alakultunk, és azóta minden pénteken találkozunk családoknál. Minden pénteken be vagyunk azt, hogy kinél találkozunk, lát minket vendégül, ő ad nekünk vacsorát, és ott egy ilyen kis otthon légkörben tudunk lenni. Az ökörszemek 12 gyerekkel indultak, aztán 14-en lettünk, majd egy gyereket sajnos elveszítettünk, mármint kilépett a csapatból, és ezért most már csak 13 gyerekkel vagyunk. Minden hónapban van egy hétvégi programunk, ami vagy egy kirándulás, vagy egy lelki gyakorlat, vagy egy sima ilyen kicsit kikapcsolódósabb hétvége. illetve van egy táborunk is, az erdőben vagyunk kint. Most mi már idén elkezdtünk ilyen félvándor jellegű tábort csinálni, és az összes táborunknak van egy ilyen kerettörténete, amivel a gyerekekhez egy kicsit közelebb tudjuk vinni ezt az egészet. Volt titkos ügynökös táborunk, most honfoglalós táborunk volt, de a legjobb eddig a Star Wars-os tábor, mert hát nyilván mai fiatalok is hozzájuk ez nagyon közel áll, és nagyon-nagyon szerették. Hát én a csapatban, meg a vezetésben, én a személyes kapcsolatokat tudnám így legerősebb jellemzőként kiemelni. Minden gyerekkel megvan egy ilyen személyes kapcsolatom. A 12 gyerek az még pont egy olyan ideális szám, vagy 13, akikkel így tudok egy-két percet úgy személyesen oda rájuk figyelni, és megkérdezni velük, hogy mi volt a héten, és ez nekik nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sokat ad. Ami nehézség szerintem nagyon sokszor, hogy a szülőkkel való kommunikáció, hogy a gyerekek lelkesen jönnek, meg szívesen jönnek, de a szülők egy kicsit mást várnának, más szeretnének, vagy éppen van valami problémája, és azt sokszor nem felénk közlik, hanem így egymás között így hergelik egymást, ami sokszor nekünk annyira nem esik jól, és sokkal tisztább lenne, hogyha felénk jönnének és fordulnának, de szerencsére ez így nekem így a 5,5-6 év alatt így kezd egy szépen kisimulni. Most idén ősszel csináltunk egy fogadónapot, ahol az összes szülőpárossal találkoztunk, és egy-egy órát elbeszélgettünk velük. Így egyeztettünk, hogy mi mit látunk a gyerekben, ők mit látnak, és milyen irányba visszük őt. És ez nagyon jó volt, hogy így a szülőket is jobban megismertük, a gyerekeket is, mert hát mi csak hetente 2 órát látjuk őket, a szülők meg azért sokkal többet vannak velük, és ezért nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk, amit ha ez nem lett volna, akkor nem tudunk meg a gyerekekről.
Igen, ennek tükrében meg jól is alakult, hogy kihagytam egy kedves anekdotát, így ahogy a Blanka így elmondta, hogy mennyi időt szán a gyermekeire. Pár évvel ezelőtt még Elter András volt a Regnum iroda vezetője, és a központi statisztikai hivatal megkérte, hogy így becsülje meg, hogy nagyságrendileg hány önkéntes óra az, ami egy év alatt megvalósul a Regnumban. Nem tudjuk, hogy milyen számot küldött el András, de azt tudjuk, hogy a központi statisztikai hivatal visszakérdezett, hogy nem számolta el esetleg 1-0-val vagy 2-vel. Tehát, hogy így nekik a tizede vagy a százada egy reálisabb szám lett volna, mint amit így az András kikalkulált.
A regnumi hagyományokat követve most már megkérdezem, hogy ki az, aki hallott az Antiókiáról? Ez nem olyan régi dolog az Antiókia, ez a 1960-as években alakult. Akkor egy nagy válság volt Amerikában, és ebből fejlődött ki tulajdonképpen. Az amerikai Notre Dame egyetemen találták ki ezt a dolgot, ezt gondosan megszerkesztették. Ez az egyetem, ez teológia és pszichológia diplomákat adott, és BSc, MSc, sőt doktori témában is. És itt jezsuiták, pszichológusok találták ki ezt az egész dolgot, ha csinálták meg, hiszítették ennek a leírását, és ez alapján terjedt el, először Ausztráliában, majd az ausztráli környező szigetvilágokon, Filippinoknál és egyéb kisebb szigeteken, és innen durván 25 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra. Magyarországon virágozni kellett, kezdett ez a mozgalom. Meg kell mondanunk, hogy Európában nincsen semmelyik más országban Antiókia, tehát az egyetlen, Európa egyetlen Antiókia közösség csapata az itt Magyarországon létezik.
Mi egy család modell alapján működünk. Minden Antiókia közösségben van legalább egy szülőpár. Az se baj, hogyha egy ilyen nagyobb családba, mondjuk 80-90 fiatalhoz azért 2 szüleje is van ennek a 80-90 fiatalnak, ez egy fizikai teljesítőképesség miatt is, de mondjuk egy szülőpár van, fiatalok, ez a mi nagy antiókiás családunk. A regnumiakhoz kapcsolódva inkább a változást képviseljük az ő állandóságukkal szemben, és a másik, hogy ők így elhangzott, hogy 18 éves kor után itt vannak gondok, vagy megoldásra váró problémák. Mi körülbelül 18 éves kornál kezdünk. Ezt persze finomítjuk. A vidéki Antiókiák inkább 14-15 éves kortól, mondjuk 20 éves korig. Az egyetemi városokban lévő Antiókiák pedig 17 alsó korhatártól, hát 25 évig senkit nem szoktunk elküldeni, mindenkinek más-más a közösségi érettsége. Eddig sikerült mindig menedzselni. Az országban van, hát mindig 15 és 20 Antiokia közösség körülbelül, ez is változik, Antiokiák néha megszűnnek, szünetelnek, újak születnek, de alapvetően azért élünk és működünk 25 éve. Azon kívül, hogy mi most itt a Magyar Antiokia közösséget képviseljük, a Szent Imre Antiokia például már a 45. hétvégéjére készül, ami azt jelenti, hogy ugye minden ősszel és tavasszal van egy hétvégénk. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan 22 és fél éve hétvégéket rendezünk minden ősszel és minden tavasszal. Ez a kulcsa annak, hogy bekerüljenek hozzánk a fiatalok személyes meghívás alapján, és utána két hétvége között zárt közösségként üzemelünk. De ez ugye érezhető, hogy ez pár hónapról van szó, és utána megint kinyitjuk a kapukat, és várjuk azokat, akik szeretnék megismerni a Jóisten felé, hogy együtt lépkedjünk. A közösségünk nagyon jól kitalált, és dokumentált, és leírt program szerint működik. Tehát a hétvégéink percről percre ki vannak dolgozva. A bevezetők, amit a fiatalok mondanak, és ez megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy fiatalok beszélnek fiataloknak. És ezt gondolom mindenki, aki fiatalokkal foglalkozik, tudja, hogy mondhatunk mi bármit, kicsit régebb óta fiatalok. Az az igazán hatékony, amit egymásnak mondanak el. Vagy az örömeikről, tehát tanúságtételek, vagy a zsákutcákról falnak mentem, de ezek nem anekdotázások, hanem nagyon pontosan leírt, vezérfonalak alapján írt tanúságtételek. Ugye akár a hétvégén bevezetői is nagyon pontosan le vannak írva, hogy miről szól a hétvége, és egy ív mentén haladunk, és nem össze-vissza beszélünk, hanem valahonnan eljutunk, tehát konkrétan Isten hívásától eljutunk a Krisztusért dolgozni. Tehát mi vagyunk körülbelül 80-an egy hétvégén. Ez azt jelenti, hogy mondjuk jön 15 új tavasszal, 15 ősszel, és körülbelül egy év alatt annyi ember megy ki is. De ez csak a mi közösségünkre jellemző, mert vannak kisebb közösségek, vannak lassabban rotálódó közösségek. Ezt így kell elképzelni, hogy állandóan van egy bemenet, meg van egy kimenet. Ez minden Antiokiára jellemző, az, hogy így épül föl. Azt segítjük, hogy a fiatalok fiatal felnőttből felnőtté, vagy a kamaszból fiatal felnőtté érjenek egymás segítségével és a Jóisten segítségével.
Kedves hallgatóink, a Regnum Marianum és az Antiokia közösségek működését mutattuk be. A 2024. április 2-ai adásunk ismétlését hallották.
Szóval minden léptem.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai műsorunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Jézus példája nyomán merjünk bátran kérni, mert rászorulunk. Leó pápa októberi liturgikus programjai. Diane Foley találkozott Leó pápával. Hogyan bocsátottam meg a fiam gyilkosának? Második rész.
Leó pápa katekézise. Jézus példája nyomán merjünk bátran kérni, mert rászorulunk. Leó pápa ismét a Szent Péter téren tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, és katekézisében Jézus két utolsó szaváról emlékedett, szomjazom, beteljesedett. A szenvedés történet középpontjában Jézus életének legfényesebb és egyúttal legsötétebb pillanatában János evangéliuma két szót nyújt nekünk, amelyek egy hatalmas misztériumot foglalnak magukban. Szomjazom, és közvetlenül utána beteljesedett. Kezdte katekézisét a pápa.
Parole ultime, ma cariche di una vita intera, che svelano il senso di tutta l'esistenza del figlio di Dio.
Ezek az utolsó szavak mégis egy életre szóló tapasztalatot hordoznak, amelyek feltárják Isten fia egész létezésének értelmét. A kereszten Jézus nem győztes hősként jelenik meg, hanem mint a szeretet koldusa. Nem rendelkezik, nem ítélkezik, de nem is védi magát. Alázattal kéri azt, amit semmiképpen nem tud megadni magának. A megfeszített szomjúsága nem csupán egy meggyötört test fiziológiai szükséglete. Ez egyúttal is mindenek előtt egy mély vágy kifejeződése is, a szeretet, a kapcsolat, a közösség utáni vágy kifejeződése. Ez egy olyan Isten csendes kiáltása, aki miután osztozni akart emberi létünk egészében, hagyja, hogy átjárja őt ez a szomjúság. Olyan Isten, aki nem szégyel egy kortyot koldulni, mert ezzel a gesztussal azt mondja nekünk, hogy a szeretetnek ahhoz, hogy igaz legyen, előbb meg kell tanulnia kérni is, nem csak adni. Szomjazom, mondja Jézus, és ezzel kinyilvánítja az ő emberségét, és a miénket is. Senki sem elég ugyanis önmagának, senki sem üdvözülhet saját magától. Az élet nem akkor teljesedik be, amikor erősek vagyunk, hanem akkor, amikor megtanulunk befogadni. És pontosan ebben a pillanatban, miután idegenkéztől kapott egy ecettel átitatott szivacsot, Jézus kijelenti, beteljesedett. A szeretet rá szorulóvá vált, de éppen ezt tette teljessé a művét.
Questo è il paradosso cristiano. Dio salva non facendo, ma lasciandosi fare.
Ez a keresztény paradoxon, Isten nem cselekvéssel üdvözít, hanem azzal, hogy hagyja, hogy megtörténjen. Nem azzal, hogy erőszakkal legyőzi a gonoszt, hanem azzal, hogy teljesen elfogadja a szeretet gyengeségét. A keresztény Jézus arra tanít minket, hogy az emberi beteljesülés nem a hatalommal szerezhető meg, hanem a mások iránti bizalommal tele nyitottság révén még akkor is, ha azok szembenállók és ellenségesek. Az üdvösség nem a függetlenségben rejlik, hanem abban, hogy alázatosan felismerjük saját szükségletünket, és azt szabadon ki is tudjuk fejezni, hangsúlyozta a pápa.
Il compimento della nostra umanità nel disegno di Dio non è un atto di forza, ma un gesto di fiducia.
Emberi mi voltunk beteljesülése Isten tervében nem egy erőszakos cselekedet, hanem a bizalom gesztusa. Jézus nem drámai fordulattal üdvözít minket, hanem azzal, hogy olyasmit kér, amit egyedül nem tud megadni magának. És itt ajtó nyílik nekünk az igazi reményhez, ha még Isten fia is úgy döntött, hogy ne legyen elég önmagának, akkor a szomjúságunk, a szeretet, az értelem, az igazságosság utáni szomjúságunk nem a kudarc, hanem az igazságosság jele. Ám ezt a látszólag olyan egyszerű igazságot nehéz elfogadni. Egy olyan korban élünk, amely az önelégséget, a hatékonyságot és a teljesítményt értékeli. Az evangélium mégis megmutatja nekünk, hogy emberi mi voltunk mércéje nem az, amit el tudunk érni, hanem az a képességünk, hogy hagyjuk magunkat szeretni, sőt, ha szükséges, hagyjuk, hogy segítsenek rajtunk. Jézus azzal ment meg minket, hogy megmutatja. A kérés nem méltatlan, hanem felszabadító. Ez a kiút a bűn rejtek helyéből, hogy újra belépjünk a közösség terébe. A bűn kezdettől fogva szégyent szült, de az igazi megbocsátás akkor jön el, amikor szembenézhetünk a rászorultságunkkal, és már nem félünk az elutasítástól. Jézus szomja a kereszten ilyen módon a miénk is. A sebzett emberiség kiáltása, amely még mindig az élő vizet keresi. Ám ez a szomjúság nem táborít el minket Istentől, hanem egyesít vele. Ha van bátorságunk felismerni, felfedezhetjük, hogy még a törőkénységünk is egy híd a mennybe. Pontosan a kérésben, nem a birtoklásban nyílik meg a szabadsághoz vetető út, mert abba hagyjuk azt a színlelést, hogy elegendőek vagyunk magunknak. A testvériségben, az egyszerű életben, a szégyen nélküli kérés és a számítás nélküli felajánlás művészetében rejlik egy, a világ számára ismeretlen öröm. Egy öröm, amely visszaad minket létünk eredeti igazságához, arra lettünk ugyanis teremtve, hogy szeretetet adjunk és fogadjunk. Kedves testvéreim, szólt a pápa, Krisztus szomjúságában felismerhetjük saját szomjúságunkat, és megtanulhatjuk, hogy nincs emberibb, és nincs istenibb annál, mint tudni kimondani. Szükségem van valamire.
Non temiamo di chiedere, soprattutto quando ci sembra di non meritarlo.
Ne féljünk kérni, különösen akkor, ha úgy érezzük, hogy nem érdemeljük meg. Ne szégyeljünk kinyújtani a kezünket. Pontosan ott, ebben az alázatos gesztusban rejlik az üdvösség, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa októberi liturgikus programjai. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a Szentatya programját október hónapra. Október 5-én, évközi 27. vasárnap a pápa délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren szentmisét mutat be, a missziós világ és a migránsok jubileum alkalmából. Október 9-én csütörtökön délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren a megszentelt élet jubileuma alkalmából celebrál szentmisét. Október 12-én, évközi 28. vasárnap délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren a Máriás Lelkiség Szentévé találkozója keretében mutat be Leó pápa szentmisét. Október 19-én, évközi 29. vasárnap, szintén 10:30-kor a Szent Péter téren 14. Leó szentmisét mutat be, és Szent Élvat 7 boldogot, a következőkről van szó. Az örmény népírtás vértanúja Ignácios Sukrellach Maloyan, Péter Torot, Pápua Új-Guinea első szentje, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, Maria Troncatti, a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisneros, valamint a Pompeik egyhely alapítója Bartolo Longo. Október 26-án, évközi 30. vasárnap délelőtt 10 órakor a Szentpéter téren Leó pápa szentmisét mutat be a szinodális csapatok és a résztvevő szervek jubileuma alkalmából. Azokról a csoportokról vagy személyekről van szó, akik tagjai papi, lelkipásztori, gazdasági tanácsoknak, egyházmegyei, eparhiális, nemzeti vagy bizonyos egyházi csoportosulások szintjén tevékenyek. Végül október 27-én hétfőn délután 17:30 a Szent Atya a pápai egyetemek hallgatóinak mutat be szentmisét a Szent Péter téren.
Diane Foley találkozott Leó pápával. Hogyan bocsátottam meg a fiam gyilkosának? Második rész. 14. Leó pápa Diane Foley-t Callum McCann íróval együtt fogadta a Vatikánban. A szerzővel közösen írtak egy könyvet, amely az asszony fia halála körüli eseményeket és a mélyreható emberi és lelki útját meséli el. Diane Foley egy édesanya. Fiát, James Wright Foley újságírót, Jimet, 2012-ben elrabolták Észak-Szíriában, és 2 évvel később az ISIS lefejezte. 2021. októberében Diane-nek volt ereje és elszánta magát, hogy találkozzon fia egyik gyilkosával, Alexander Cotty-val. Augusztus 29-én Diane elvitte Jim emlékét 14. Leó pápához, aki magánkihallgatáson fogadta őt. Az audienciát követően Diane Foley interjút adott a Vatikáni Rádiónak, amelyet most közreadunk. A könyvében azt írja, tudni, hogyan halt meg egy szeretett személy, annyit tesz, mint többet megtudni az életéről. Mit tanult a legtöbbet a fiáról, és általában a létezésről, miközben átélte ezt a fájdalmat? Miután Jimet megölték, sokkos állapotban voltunk, válaszolta az édesanyja. Soha nem számítottunk ekkora gyűlöletre, de az egyik gyermekkori barátja dokumentumfilmet készített Jimről. Jim a James Foley történet címmel. Ebben a dokumentumfilmben interjút készített azokkal az európai túszokkal, akik hazatértek. Ezeken a túszokon keresztül tudtam meg, mi történt a 2 év alatt, amíg Jimet fogságban tartották, és hogyan szenvedtek, de azt is, hogyan bátorították egymást. Hálás voltam, mert éreztem, hogy Jim érzi az imáinkat, és hogy Jim megtalálta a módját, hogy imádkozzon, és Isten erejében növekedjen. Nagyon hálás vagyok ezért, és a jó emberekért, akik közé került. Sok más jó emberrel került össze, újságírókkal, jószívű segélyosztókkal, akik igazán jót akartak tenni a világban, mondta az anya. Ön egy hívő asszony. Mennyire voltak fontosak az imák abban, hogy segítsenek megbirkózni fia bebörtönzésével és az azt követő halálával, kérdezte az újságíró. Alapvetően fontosak voltak, válaszolta Diane Foley. Nagyon hálás vagyok sokféle értelemben. Isten felkészített engem egész életemen keresztül, mert fiatal tinédzserként megkaptam a hit ajándékát. Az irgalmas és szerető Istenbe vetett hitem mindig is nagyon fontos volt számomra. De ez egy ajándék volt, egyszerűen csak egy ajándék. Tudtam, hogy Isten jelen van. Sok-sok angyalt küldött, hogy körülvegyenek minket Jim halála után. Sok angyalt, sok áldást. Nézzük a mai nap áldását, hogy találkozhattunk őszentségével. Isten nagyon jó volt hozzám, és megtartott engem a boldogságos szűzanyával együtt, mindezek során. Ez tartott egyben engem, válaszolta az édesanya. Létrehoztak egy alapítványt Jim tiszteletére. Mik a céljaik, és mit értek el? Kérdezte az újságíró. Jim meggyilkolása után 3 héten belül létrehoztuk a James W. Foley Legacy alapítványt. A cél az volt, hogy erkölcsi bátorságot ébresszünk az amerikai állampolgárok visszatéréséért való kiálláshoz, amikor külföldön fogságba ejtik, vagy jogtalanul letartóztatják őket, valamint az általános biztonság előmozdításához. Jimet és a többi amerikait és brit túszt azért ölték meg, mert a kormányunk úgy döntött, hogy még csak meg sem próbálja. Itt az Obama kormányról van szó. A kormányunk még csak nem is tárgyalt a fogvatartókkal. Úgy éreztem, ez erkölcstelen. Dühös voltam a kormányunkra. Úgy éreztem, fel kell szólítanunk a kormányunkat, hogy tegye meg a kötelességét, és védje meg saját állampolgárait, az ártatlan állampolgárokat, amikor külföldön fogságba ejtik őket, pusztán azért, mert amerikaiak, nem pedig azért, mert bűncselekményt követtek el. Hála Istennek és oly sok jó ember segítségével több mint 170 állampolgárunk tért haza a külföldi fogságból a szabadságba. Most az újságírók jobban tudatában vannak annak, hogy biztonságban kell lenniük, és meg kell védeniük magukat, mert ma az újságírók célpontok. Sok napot azzal töltök, hogy másokat arra inspiráljak, hogy jóra használják fel adottságaikat, törekedjenek erkölcsi bátorságra, és jó értelemben oszták meg ezeket az adottságokat a világgal. Sok minden történt a 11 évben Jim halála óta, de a legtöbb Istentől származik. Amikor rossz dolgok történnek, gyakran akkor lépnek elő a jó emberek, és viszik véghez a jó dolgokat. Ezért nagyon hálás vagyok Istennek. Hogyan hatott őre Ferenc pápa közelségének kifejezése a fia halálát követően? Hangzott a következő kérdés. A hívása nagy ajándék volt, válaszolta Diane Foley. Jim meggyilkolása után néhány nappal felhívott, mielőtt bárki a kormányunktól hívott volna. Nagyon megrendítő volt, mert Ferenc pápa unokaöccse nem sokkal korábban autóbalesetet szenvedett. Ő maga is átélte a saját gyászát, de úgy döntött, hogy felveszi velünk a kapcsolatot. Nagy alázattal és megtiszteltetéssel töltött el minket ez. A sógorom, aki Madridból származik, jelen volt, így spanyolul tudott beszélni a pápával. Mindannyian értünk spanyolul, de én nem beszélek túl folyékonyan. De ajándék volt, és Ferenc pápa ajándék volt számomra. Oly sok hangos könyvét hallgattam meg, nagyon szent pápa volt, hangsúlyozta Diane Foley. A könyve rávilágít arra, hogyan vezethet érdemi változáshoz a másik megismerése, a párbeszédbe bocsátkozás és az interakció elősegítése. Úgy gondolja, hogy ez a megközelítés szélesebb körben is alkalmazható a mai összetett történelmi pillanatban, fordult az édesanyához az újságíró. Abszolút, válaszolta Diane Foley. A Rimini meeting miatt vagyok itt, amely nagyon lenyűgözött, mivel megpróbálják összehozni a világ minden tájáról érkező embereket, hogy folytassanak párbeszédet, imádkozzanak, ihlesse őket a Szentlélek, valamint hogy tanuljanak és beszélgessenek együtt. Többet kell ezt tennünk, mert ami most Gázában történik, az embertelen. Annyira tragikus, ami Ukrajnában, Szudánban és a világ sok részén történik. Részben ezért vagyok annyira hálás 14. Leó pápa vezetéséért és a békére való felhívásáért. Sok gyönyörű kiállítás volt Riminiben, az egyik az algériai 19 vértanúról szólt, ami nagyon megható volt. Jean-Paul Vesco bíboros jelen volt, és erről beszélt. Volt egy gyönyörű kiállítás a béke proféciákról is, ami azért volt nagyon szép, mert nagy részét kisgyermekek és serdülők írták, akiket arra buzdítottak, hogy keressenek béketeremtőket konfliktusos helyeken, mint például Gáza, Dél-Afrika, Ukrajna. A béke iránti cselekedeteket kellett megtalálniuk a konfliktusok közepette. Nagyon-nagyon erőteljes volt, mert ők a hősök. Ők azok az emberek, akik elültetik a béke magvait. Megtiszteltetés volt ott lenni, állapította meg Diane Foley. Salman Rushdie, egy Indiában született brit és amerikai regényíró, a könyvét úgy jellemezte, mint az erőszak és a megbocsátás látványos története. Egyetért ezzel a meghatározással? Mit jelent az ön számára a megbocsátás? Hangzott az utolsó kérdés a vatikáni újságírótól. A megbocsátásnak irgalmasságot kell magában foglalnia, Jézus irgalmát, Isten irgalmát. Irgalom nélkül nincs megbocsátás. Igazsághozatalra szükség van, de a legfontosabb dolog az irgalom. Irgalmasnak kell lennünk egymás iránt. Az egymásnak való megbocsátás része annak megértése, hogy mindannyiunknak vannak hibái. Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyiunknak szükségünk van Isten irgalmára. Szóval számomra ez az irgalmasság története. Zárta interjúját Diane Foley, akinek fiát 2014-ben lefejezte az ISIS. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, s rímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s ha árnyat festesz a város falára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is, más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet?
Babits Mihály költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
A nap imája.
Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a szívnek, amely semmire nem vágyódik ezen a világon. Ha ugyanis szívem földi javak után áhítozik, nem lehet nyugodt, nem élvezhet biztonságot, mivel vagy azt keresi, amilyen nincs, vagy annak elvesztésétől retteg, amilyen van. A szükségben boldogulást remél, és amikor boldogul, a szükségtől retteg. Állandóan ide-oda hullámzik. Ha viszont te, Istenem, megadod lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei haza vágyaihoz tapadjon, akkor sokkal kevésbé érinti az ideig tartó dolgok hullámverése. Add, hogy minden külső izgalom elől ebbe a vágyba, titkos menedékbe vonuljon vissza. Ott nyugodtan megmaradjon, és minden múlékony dolgon túllépve, békéje nyugalmával maradjon, a világban és kívül a világon.